Drága mennyi atyánk, mi eléd jövünk ma az Úr Jézus Krisztus nevében, és keresünk téged, és te azt mondtad, hogy keressetek engem, és mi ma téged keresünk, és aki téged keres, az megtalál. És te azt mondtad, hogy mindannyian, akik szomjúhoztok, gyertek hozzám az élő vizekre, és én megelégítelek titeket, adok nektek ingyen bort és tejet. És azt mondtad, atyánk, hogy ne adjuk a pénzünket azért, ami nem elégít meg, de te ingyen megelégítesz bennünket. Drága mennyi atyánk, azért imádkozunk ma, hogy tényleg a szívünk békességet és nyugalmat és megelégedést találjon benned és a te igédben. A Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Ez az állvány lement. Lehet, hogy átmegyek itt. Na jó, elférek én. Nekem elég egy...
Mindig szóval, amikor csöröksz, akkor az állandóan alig tudom kiszedni az ajtót.
Igen? Tényleg?
Jó. Hát ez nem megy le, hogyha fölhúzod.
Igen, de mégis te ment. Lehet, hogy ezt átveszem, ez nem olyan súlyos.
Igen. Reménykedjünk.
Made in China, gondolom. Jó van.
No.
Na, én ma szeretnék egy kicsit beszélni nektek a szeretetnek a természetéről. Úgyhogy mivel hogy egy ilyen témát választottam, nagyon könnyű dolgom lesz. A szeretet természete. És hát rengeteg igevers van. Az Új Szövetségben nagyon sok helyre odalapozhatnánk, hogyha Isten szeretetéről akarunk beszélni. De Isten elém hozott egy különleges történetet, és én ezen a történeten szeretnék végigmenni, és igazából bemutatni azt, hogy Isten hogyan gondolkodik. Az Új Szövetségben egyébként, hogyha keressük Jézust, akkor megtaláljuk. Nagyon sok helyen meg lehet találni. Isten nagyon sok helyre elrejtette az ő tervét, az ő gondolatait, az ő szövetségét. Úgyhogy ezt fogjuk most tenni. Ugye lejegyeztem magamnak, ez az első mondat, amit leírtam. De mielőtt belekezdek, engem nagyon megáldott, amikor erre készültem. És olyan dolgokat is észrevettem most ebben a történetben, amit korábban nem vettem észre. Pedig rengetegszer olvastam már ezt a történetet az elmúlt 20-akárhány évben. És most olyat is észrevettem, amit korábban nem, úgyhogy ezt is meg fogom veletek osztani. Azt írtam, hogy mi szeretnénk azt hinni az utolsó pillanatig, hogy van bennünk valami jó, amiért az Isten szeret minket. Hányan gondoljátok, hogy ez így van? Gábor, nem? Nem? Soha nem gondolkodtál?
Igen, vagy nem?
Igen.
Szerintem igen.
Én már találtam magam ott, hogy azon gondolkoztam, hogy mi az, ami bennem van, amiért az Isten szeret engem. Csak ez teljesen ellentétes a szeretet természetével. Igazából. Mármint az Isten szeretetének a természetéről, mert a mi szeretetünk az ilyen, ugye? Ha valami nem tetszik neked, azt nem veszed meg. De ha valamit megszeretsz, akkor már elkezdesz alkudozni érte. Én mindig szoktam alkudozni. Autóból is alkudoztam, házból is alkudoztam, én mindig alkudozok. De csak azért alkudozok, amit szeretnék, ugye? És mi így gondolkozunk alapvetően, hogy az Isten máshogy gondolkodik. És az ő szeretete, az ő szeretetének a természete, az nem azt keresi, hogy mi az, amit mi létre tudunk hozni, ami miatt ő szerethet minket, hanem ő azt keresi, amit már ő adott. Tehát igenis, van bennünk valami, amit az Isten szeret, De ez nem az, amit mi hoztunk létre, hanem az, az, amit ő adott nekünk. És az meg így hangzik, teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye ezt mondta Isten kezdőben. És ezt Isten soha nem tévesztette szem elől. Akármilyen mélyre is süllyedtünk, és akármennyire is nem hasonlítottunk már arra, akivé az Isten minket teremtett, Isten mindig arra tekintett, amit ő alkotott. Gondolj erre, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy világot úgy szerette. De hát a Biblia másik része meg azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Mert aki a világot szereti, akkor most miről van itt szó? Mi az, amit Isten szeretett? Hát az, amit ő alkotott, az a világ. Úgy szerette azt a világot, nem azt szerette, amivé vált az ember. Nem az erőszakot, a romlottságot, az istentelenséget, hanem azt, aminek az Isten eredetileg elképzelte a világot és az embert. És ő azért küldte el a fiát, hogy azt váltsa meg. Értitek? Tehát Jézus nem egy csapat lúzerért halt meg a kereszten, hanem ő mit látott? Ő azt látta, amivé az Isten minket teremtett. És tudjátok, gondolkoztam, hogy valahogy megpróbálom az üzenet részévé tenni a kárhoztatásról is, hogy egy kicsit beszéljek, hogy annyi minden van, ami miatt kárhoztathatjuk magunkat hívőként. És az ördögnek is ezer eszköz van a kezében, ami miatt minket elkárhoztathat. Ez nem jó, az nem jó, stb. Csomó minden nem jó. De Isten ezt soha nem teszi. Az ő szeretete mindig többet lát, mint amit az emberek látnak. Mindig többet lát, még annál is, amit te látsz magadról. Isten tovább lát. Ő mindig úgy bátorít és úgy épít, hogy azt mondja, hogy gyermekem, ez nem te vagy. Te ennél sokkal több vagy. Én sokkal többet adtam, én sokkal többre hívtalak téged. Te sokkal több vagy ennél. Isten mindig így bátorít bennünket. De mi a kárhoztatás? Az meg az elutasítás, ugye? Nem vagy elég jó, nem vagy elég ügyes, nem vagy elég szép, ezért én nem fogadnak el. Úgyhogy szerintem hívőként nagyon fontos, hogy megértsük, de nem elég, hogy itt megértjük, hogy milyen az Isten szeretetének a természete, hanem itt is megértsük. És ez a nehezebbik rész. Sokkal könnyebben értjük ezt, és még tudok itt prédikálni is nektek erről, miközben lehet, hogy itt még mindig falak vannak, és egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy az Isten igenis tényleg úgy lát engem, ahogy mondja. Tisztának, szentnek, szeplőtlennek, szeretetnek, elfogadottnak, és ez semmi nem változtatja meg, sem amit teszek, sem amit gondolok. Tudjátok, a bűn nem az Isten szívét változtatja meg. Nem azt változtatja meg, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Akármilyen mélyre is süllyedt az ember, Isten soha nem gondolkodott máshogy az emberről, mint azon a napon, amikor megteremtette az embert. Soha. A bűn azt változtatja meg, hogy mi gondolkodunk Istenről. Nem azt, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Úgyhogy szeretném elmesélni nektek Dávid és Jonatán történetét, és aztán tovább menve Méfibósetnek. Igazából ez Méfibósetnek a története. És szerintem a végére gyönyörűen meg fogjuk látni azt, hogy Isten hogyan rejtette el a megváltás történetét ebben a történetben. Úgyhogy kezdjük az elején. Először is a szövetség. Ott kezdődik, hogy Dávid és Jonatán szövetséget kötöttek egymással. Ez pedig 1 Sámuel 20-ról fogom olvasni. Elég sokat fogok egyébként olvasni, de igyekszem azért rövid lenni. 1 Sámuel 20, 12-től 17-ig. Akik esetleg nem ismeritek a történetet, csak nagyon röviden, ugye Isten kiválasztja Sault királynak, aki teljesen kudarcot vall, és ez miatt Isten elveti őt az engedetlensége miatt, és azt mondja, hogy más valakit választok magamnak, szíven szerint való embert, és ez volt Dávid, akit aztán be is visz a palotába, de Saul erre rájön, és elkezdi őt üldözni, miközben Saulnak a fia, a trónörökös, szövetséget köt a Dáviddal. Gondoljátok meg egyébként, hogy Jonatán lett volna a trónörökös. És amit Jonatán tesz, felismeri, hogy az Isten, hát tudja, hogy az Isten felkente Dávidot királynak, és el is hiszi, hogy az Isten akarata jó, és ő félel az útból. Egyszerűen félel, és Dávidot segíti abban, hogy úgy legyen, hogy az Isten megmondta, ő legyen a király. És van egy pont egyébként, amikor Dávid ugye bújdos, és Jonatán megkeresi őt, és bátorítja őt, és azt mondja, te leszel a király, és én meg a második leszek mellette. Igazából ez nem történt meg, mert csatában meghalt Jonatán, de hogy lássuk meg egy pillanatra Jonatánnak a szívét, milyen igazából egy különleges, nem róla akarunk most beszélni, de nagyon egy különleges ember volt. Az apjával ellentétben ő hitte azt, hogy amit Isten mond, az az ámen. Az úgy van. Igazából gondolkoztam, hogy nem lett volna egyszerűbb Saulnak is csak lemondani a trónról. Annyi vérontás volt. Eljutott egy pontra Saul, amikor, és én most igazából, lehet, hogy azért is beszélek majd Méfibosetről, mert ugye eldöntöttem, hogy Dávidnak kicsit végigmegyek így az életén, és nagyon megdöbbentő dolgok vannak igazából ebben a történetben. Saul eljut egy olyan pontra, amikor megölett 85 papot, és aztán az egész várost kiirtatja. Tehát annyira ragaszkodott a hatalmához, hogy ez miatt még az Úrnak a szolgáit, a családjukat, a gyerekeiket simán kivégeztette. Jonatán meg az ellentéte. Ő meg hitben jár, bízik az Istenben, és az félel. Szóval a szövetséget kötnek, 1 Sámuel 20, 12-től 17-ig. Akkor mondja Jonatán Dávidnak, az Úr az Izraelnek Istene. Ha kipuhatolhatom atyámtól holnap ilyenkor, vagy holnap után, hogy ímé Dávid iránt jó akarattal van, tehát nem küldök ki akkor ki hozzád, és jelentem én meg néked. Úgy cselekedjék az Úr Jonatánnal, most és azután is, ha atyának azt tetszene, hogy gonosszal illessen téged, hogy tudtodra adom néked, és elküldelek téged, hogy békében elmehess. És az Úr legyen veled, mint volt az én atyámmal. És ne csak amíg én élek, és ne csak magammal cselekedjél az Úrnak irgalmassága szerint, hogy meg ne halljak, hanem meg ne vond irgalmasságodat az én házamtól soha, még akkor se, hogyha az Úr kiirtja Dávid ellenségeit, mindegyiket a földnek színéről. Így szerzi szövetséget Jonatán a Dávid házával mondván. Vegyen számot az Úr a Dávid ellenségeitől. És Jonatán még egyszer megeskérti Dávidot, iránta való szeretetéből, mert úgy szerette őt, mint a saját életét. És még a 42. vers. És akkor mondja Jonatán Dávidnak, eredj el békességgel, mivel hogy megesküdtünk mind a ketten az Úrnak nevére mondván, az Úr legyen köztem és közted, az én magom között és a te magod között örökre. Fel kell azután és elméne Jonatán, pedig bement a városba. Tehát Dávid és Jonatán szövetséget kötnek egymással. De nem csak ők ketten, hanem arra is szövetséget kötöttek, hogy majd az ő magjuk is békében éljenek. Mert az volt a szokás, hogy amikor királycsere történt, nagyon gyakran mit csinált az új király? Fogta a régi királynak az összes gyerekét, rokonát, családtagját, és... Igen. Ez volt a szokás. De viszont itt Jonatán és Dávid szövetséget, és Dávid megesküszik, hogy én ezt nem fogom megtenni. És Dávid meg is tartja az ígéretét. És most ugorjunk egyet. Tényleg, apropó, a szövetséggel kapcsolatban lehet, hogy a Zsoltárból még felolvasok egy részt, mert én úgy hiszem, hogy mielőtt Isten megalkotta a világot, szövetséget kötött a fiával. Volt köztük egy szövetség. Ez pedig Zsoltárok 89, 20-tól fogom olvasni. Azt mondja, megtaláltam Dávidot, az én szolgámat. Szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt, az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja előtt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomolgatja meg őt, mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. És vele lesz az én hűségem, és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva. és rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. Ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem, és üdvösségem kősziklája. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, és feljebb alóvá a föld királyainál. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő velem. Az ő magvát örökké valóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait. Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendelkezéseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat, de az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségembe, vajon megcsalhatnám még Dávidot? Az ő magva örökké megmarad, és az ő király széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és hűséges, mint a mennyben lévő bizonyosság, szella. Tehát Isten egy szövetségesről beszél, nem csak Dávidról, hanem Dávidnak a magjáról, aki tudjuk, hogy a Krisztus. És aztán a magnak a fiairól, akik tudjuk, hogy mi vagyunk. És Isten arról beszél, hogy a szövetséget örökre meg fogunk tartani. Tehát én úgy képzelem el, hogy ez a szövetség körülbelül így volt, hogy az atya és a fiú között. Atyám, én elmegyek, majd a megszabott időben, amikor te mondod, hogy eljött az idő, elmegyek, és meghalok az ő bűneikért. És az atya meg azt mondja, igen fiam, én pedig, aki benned hisz, beléd helyezem, megbocsátom a bűneiket, és örök életet fogok neki. Tehát valami ilyesmi szövetségre tudok elképzelni az atya és a fiú között, hogy mert Isten szövetségben gondolkozik. Ő azért volt olyan sokszor mérges zsidókra, mert megtörték a szövetséget. Megtörték a szövetséget. És ezért volt az, hogy újra és újra kiöntött az Ószövetségben a haragot rájuk, mert megtörték a szövetséget. De az Új Szövetségben azt mondja, ha a fiai megtörik a szövetséget, mit csinálok? Vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, de kegyelmemet nem fogom megvonni tőlük. Nincs kegyelem megvonás. Mint az Ószövetségben, ahogy Saultól megmondta a kegyelmet. Most ugorjunk egyet, az pedig 2 Sámuel 9.13. Itt már körülbelül eltelik olyan 13 év. Dávidnak van 600 embere, bújdostak sokat, meg menekültek sokat, meg átmentek a filiszteusokhoz 14 hónapra. Vagy egy év, 4 hónap, valami ilyesmi. Itt Dávid most már király. És azt mondja, ez a 2 Sámuel 9-től fogom olvasni. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki a Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért. Volt pedig Saul házából egy szolga, akinek neve Siba volt, aki Dávidhoz szólítának, és mondta a király néki, te vagy Siba, felele én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul háznépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felele Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta. Mondta néki a király, hol van? És mondta Siba a királynak, ímé az Amiel fiának, Mákírnak házában van Lobdevában. Akkor elküldi Dávid király, és elhozatá őt a Mákírnak, az Amiel fiának házából, Lódelbából. És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonatánnak, a Saul fiának fia, arccal leborula és tisztességet tett neki, és mondta Dávid, Méfibóset, kifelele, én hol a te szolgád? Mondta néki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak, minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejet hajta Méfibóset, és mondta, micsoda te szolgád, hogy a holt ebre rátekintettél, minémű én vagyok. Szólítál azután a király Sibát, Saulnak szolgált, és mondta néki, valamilyen volt Saulnak, és egész háznépének mindazokat a te urad fiának adtam. A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltas, hogy legyen a te uradnak fiának kenyeremmel éljen. Méfibóset pedig a te uradnak fia az én asztalomnál eszik mindenkor. Volt pedig Sibának 15 fia és 20 szolgálója. Felele Siba a királynak, valamit az én uram a király parancsol nékem, szolgálnak, aképpen cselekszik a te szolgád. És Méfibóset az én asztalomnál leszik, mint a király fiának egyike. Volt pedig Méfibósetnek egy fiacskája, akinek neve Mika volt. A Siba házában lakozók pedig mindnyáján Méfibóset szolgái voltak. Méfibóset tehát Jeruzsálemben lakozik, mert mindenkor a király asztalánál leszik vala. És ő mind a két lábára sánta volt. Ugye az történt, hogy amikor Izrael verességet szenvedett, és Saul meghalt, akkor ezt meghallotta a szolgálólány, aki Méfibósetre vigyázott. Méfibóset 5 éves volt akkor, és elkezdett szaladni vele, menekültek, és útközben elestek, és a gyermek úgy megsérült, hogy mind a két lábára sánta volt. Most ez nem tudjuk mit pontosan, hogy lehet, nem tudott abszolút járni, vagy csak ilyen nagyon-nagyon béna volt, de azt hiszem, hogy ez nagyon jó kép rólunk, a mi képtelenségünkről. Ugye, gondolj bele, azt mondja Méfibóset, hogy micsoda vagyok én, hogy erre a holt ebbre rátekintett. Ugye, nézd meg, hogy gondolkodik magáról Méfibóset. Ugye, egy ilyen embernek nem volt túl sok értéke abban a társadalomban, mert haszontalan volt, nem tudott dolgozni, sorolhatnám. Tudjátok, hogy miről van szó. Képzeljétek el, hogy érezte magát. Hogy azért mekkora alázat kellett ahhoz is, hogy ezt elfogadja, ezt a felajánlás, hogy én a király asztalánál eltek minden nap. Azért ez egy mekkora dolog volt, nem? Nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani, hogyha tudod, mit tudom én. Mondjuk nem tudom, Orbán Viktor jó példa, de ha azt mondaná, hogy figyelj, mostantól minden nap bejöhetsz a... Tudod? Ugye az parlament, köszönöm, nem találtam ezt a szót. És minden nap együtt ehetünk, amikor csak akarsz. Tehát, és ez a kegyelemnek az asztala. Méfibóset semmit nem tett ezért. És ez Isten szeretetének igazából a természete és az irgalma. Hogy ott ül Méfibóset, és a kegyelem asztala betakarja az ő béna lábait. Eltakarja az ő képtelenségeit. És szeretetet kap. Teljesen érdemtelenül. És ezek vagyunk mi, akik szeretetet és irgalmasságot kaptunk Istentől, teljesen érdemtelenül. És vissza fogunk erre még térni, de hogy mi az, amit ez kiváltott igazából Méfibósetből, hogy ő aztán milyen emberré vált, ezt meg fogjuk látni. Hogy nemrég hallottam egy üzenetet, nagyon érdekes volt, de azt mondta Bojki György egyébként, tőle hallottam, nagyon érdekes üzenet, a bűnteremtése, hallgassátok meg, ha tehetitek. Azt mondta, hogy az egyetlen dolog, ami ebben a világban minket tanít Isten szeretni, az a bűn. Az a bűn. És erre gondoltam, hogy mennyire fontos látnunk a saját érdemtelenségünket és képtelenségünket. Egy. Kettő. Látni Isten jóságát. Ugye mit mondott Jézus? Farizeusnak, mikor a bűnös asszony bejött és megkent a lábát. Emlékeztek a történetre? Egy adósnak volt, két adósa volt, ugye. Egyik 50-nel, másik 500-al tartozott. De nem volt fizetniük, elengedte. Melyik szerette őt jobban? Ugye? Akinek sokat engedette. És... De ha én ezt nem látom, ha én azt gondolom, hogy én jobb vagyok, mint a másik. De több ajándékom van, stb. Ezért engem Isten jobban használ meg, stb. Akkor nem növekszik bennem az Isten iránt való szeretet. Ha még ilyen hasonlítgatásban élek. És akár lehet ez rossz értelembe vett hasonlítgatás is, olyan értelemben, hogy teljesen lehúzom magam. És nálam mindenki csak jobb, és én abszolút, de nem vagyok méltó az Isten szeretetére. Ez a másik oldal, és ez épp ugyanolyan rossz, mint a másik oldal, hogy én teljesen érdemes vagyok az Isten szeretetére. Bibliát olvasok, gyülekezetbe járok, lelkeket nyerek, stb. Folytathatnám. Mind a kettő nagyon rossz hely. Mind a kettő. Az a jó hely, amikor megérted, hogy te azért vagy az, aki vagy, és azért vagy szeretve, és azért van irgalmad, mert kaptál valamit, amit nem érdemeltél meg. És ez a szövetség miatt van, amit az Atya és a Fiú kötöttek egymással. és én hitáltal beléptem ebbe a szövetségbe, és élvezem ennek a szövetségnek minden áldását. Ott ülhetek minden napon a kegyelem asztalánál, és a kegyelem asztala betakarja az én béna lábaimat. Tehát az első a szövetség. A szeretet természete, Isten szeretetének a természet az egy szó. Szövetség. És Isten soha nem töri meg a szövetségét. Főleg nem azt, amit Jézussal kötött. Hiszen Jézus ezt a szövetséget a saját vérével pecsételte meg. Van egyébként olyan szövetség is a Bibliában, amit Isten úgy kötött Ábrahámmal, hogy Ábrahám aludt. Hol voltunk mi, amikor Jézussal szövetséget kötött az Atya? Gondolja, hogy hol voltunk mi, amikor ez a szövetség megkötetett a mennyországban? Tehát, ugye ez a kétfajta szövetség van. Te teljesíted a te részedet, én teljesítem az én részem, mint egy házasságban. De van egy olyan fajta szövetség, amire Isten azt mondja, te aludjál. Ugye, ismertek a történet, mikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, és mély álmot bocsátott Ábrahámra. És Ábrahám már korábban fölhasítgatta az állatokat, és Isten keresztül ment az állatok között. És így kötött szövetséget, mikor Ábrahám aludt. Tehát ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy Izrael semmit nem tehet annak érdekében, hogy Isten elvesse őket. Mert Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Semmit nem tett. Minden, igazából mindent megtettek annak érdekében, hogy Isten elvesse őket, és ne is foglalkozzon velük. De nem. Isten soha nem fog lemondani Izraelről. És soha nem fog lemondani a hívőkről sem. A harmadik része megpróbáltatás. Tehát amikor mi ebbe a szövetségi szeretet kapcsolatba bekerültünk, és élvezzük a kegyelemnek az áldásait. A szövetség lényeg egyébként az, hogy minden, ami az Istené, az a miénk. És minden, ami a miénk, az az Istené. Sajnos sokszor csak az egyik fele igaz. Minden, ami az Istené, az a miénk, ugye? De sokszor mi visszatartogatunk, hogy ezt majd később, ezt majd máskor. Pedig ez az úrvacsorának is a lényege, amikor az úrvacsorát vesszük, és közösségbe vagyunk, és hirdetjük Jézus halálát, hogy minden az miénk. Ő teljesen odaadta magát nekünk. És az a vágya, hogy mi is teljesen odaadjuk magunkat neki. És furcsa hangzik nektek ez, hogyha azt mondom, hogy furcsa hangzik nektek, ha azt mondom, hogy Isten vágyik arra, hogy szeressük őt. Ugye te minden személy erre vágyik egyébként. Minden személy. És Isten egy személy, nem egy energia, nem egy erő, hanem egy személy. És arra vágyik, hogy mi megismerjük őt, és azért szeressük, aki ő. Ez. És szerintem a Bojki Gyurinak egyébként igaza van. A bűn megtanít minket Isten szeretni. Mert ebben a sötét, szenvedésekkel teli világban látjuk meg igazából, hogy milyen az Isten. Az irgalmát, az ő jóságát, az ő kegyelmét. Amúgy nem látnánk. Ha minden tökéletes lenne, és mi is tökéletesek lennénk, hogyan látnánk meg? Hogyan ismernénk meg, hogy mi az, hogy irgalom? Azok a tulajdonságok, amiért Istent a legjobban szeretjük. Hogyan tudnánk meg? Emlékszem, hogy régen kaptam egy kijelentést, és annyira csodálatos volt, mert pont ezt mondta az Úr, az egész ég be volt borulva. Az egész ég. És már a nap így lement, naplemente volt, és az egész ég be volt borulva. De ott a horizonton volt egy ilyen vékony, egy gyönyörű ilyen fénysugár. És még amit a nap így bealanyozott. El tudjátok képzelni. Na és akkor azt mondta Isten, hogy ilyen az én kegyelmem ebben a sötét világban. Máshogy nem ismernék meg. Máshogy nem ismernék meg. Megpróbáltatás. Nem akarok belemenni a történet részletébe, csak nagy vonalakban. Abszolon lázítás szít, Dávidnak aztán menekülnie kell. Úgyhogy Dávid fogja az emberét, sokan elkezdenek menekülni. hogy ne legyen vérontás. Ez pedig 2 Sámuel 16. Tehát a kapcsolat meg lesz próbálva. Egyébként minden barátság, de házasság, minden kapcsolat meg van próbálva. És az Istennel való szövetség kapcsolat is meg lesz próbálva. Kettő Sámuel 16:1-4-et mondtam, ugye? Mikor pedig Dávid egy kevéssé alábment a hegy tetejéről, elejébe jöve Siba, a méfi Bósett szolgája, 2 megnyergelt szamárral, melyeken 200 kenyér és 100 kötés, aszuszőlő és 100 csomó füge és 1 tömlő bor volt. Mondd a király Sibának, mit akarsz ezzel, felel Siba? A szamarak a király háznépé legyenek, hogy rajtuk járjanak, a kenyér pedig és a füge, hogy a szolgák megegyék, és a bor, hogy igyék, aki megfárad a pusztában. És mondd a király, hol van most a te uradnak fia, vagyis Méfibosét, hol van? Felele Siba királynak, ímé Jeruzsálemben marad, mert azt mondja, visszaadjam a nékem Izrael háznép az én atyámnak országát. Tehát mit mondott Siba? Berágalmazta a Méfibosét, tehát elég keményen. Egyébként szerintem ebben a történetben nyugodtan mondhatjuk, hogy a Siba az ördög, igazából, mert vádolja Méfibosétet, és igazából hazugságokkal vádolja. Méfibosét hihetetlen irgalmat és kegyelmet kapott a királytól, és most, hogy el kellett menekülnie, a király megkérdezi, hogy mi történt Méfibosettel. És a Siba meg azt mondja, hogy hát összecsapta a tenyerét, és végre azt mondta, most az Úr visszaadja nekünk a Saulnak a királyságát, tehát, hogy Siba tökre örül, meg minden, hogy te itt üldözöl, azt reméli, hogy majd megölnek téged, és akkor ő lesz ott a király. És ez nem igaz. Tehát ez... És Dávid rosszul ítél ebben a helyzetben. Tehát Dávid az alapján ítélte meg ezt a helyzetet, hogy most mit mondott Siba. Honnan tudjuk, hogy rosszul ítélt? A 4. versben. És mondd a király Sibának, ími minden tiéd legyen, valamilyen volt Méfibosétnek. Mondd akkor Siba, meghajtom magamat, vaj, ha kegyelmet találnak előtted, Úram. Tehát fogja Dávid is azt, hogy tudod, mindent elvehetsz Méfibosétről. Tehát Dávid nagyon rosszul ítélt ebben a helyzetben. Tehát ez a kapcsolat, a szövetség kapcsolat meg lesz próbálva. De lapozunk rögtön a következő részhez, ez pedig 2 Sámuel 19:24, mikor Dávid békességben visszatér. Ugye, most azt szeretném megmutatni nektek, hogy igazából milyen emberré vált Méfibosét. Azáltal, hogy ennyi kegyelmet és irgalmat kapott. Tehát ő nem olyanná vált, amit Siba bemutatott. És igazából ez az, amit velünk tesz a kegyelem. És Isten jósága, hogy hálás emberek leszünk, és szeretni fogjunk a királyunkat. De azt tudni kell, hogy az ördög folyamatosan vádol minket ugyanúgy Isten előtt. Mit mond az ördög? Nem szeretnek téged. Csak az áldásaidat szeretik. Igazából tudod. Csak nyújts ki a kezedet, vedd el ezt, vedd el azt, kicsit verd meg őket, kis betegséget ide-oda, majd meglátod, hogy megátkoznak téged. Ezt mondta Jobbnál is. Csak azért szolgál téged Jobb, mert fizetsz neki. Tulajdonképpen ezt mondta az ördög. Ugye Isten, hogy észrevetted a szolgálmat, nincs hozzá hasonló, stb. Ismertek a történetet. És az ördög röviden tömegen annyit mondott, persze, mert fizetsz neki. És mit mond erre Isten? Nézzük meg. És az ördögnek nem volt igaz egyébként. Abszolút nem volt igaz. És ebben az esetben Siba rágalmák is abszolút nem volt igaz. És Dávid tévedett, rosszul ítélt ebben a helyzetben. Tehát ez a 2 Sámuel 19:24, mikor Dávid békességgel visszatér, és találkozik Méfibosettel. Méfibosét is Saulnak fia, elébe jöve a királynak. Sem lábait, sem szakállát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta, attól fogva, hogy a király elment. Minden a napig, amelyen békességgel hazajövet. Na már most én nem tudom, hogy ez mennyi idő volt, míg Dávid menekülőben volt, nem tudom. De az a tény, hogy Méfibosét nem borotválkozott, nem mosta meg magát, a ruháit se, ez az együttérzés, az Irén arcára kijött, hogy biztos jó büdös kellett, hogy lesz. De egyébként szerintem abban az időben elég büdösek voltak az emberek, mert nem fürödtek minden nap. Tehát főleg ezek a férfiak, kemény férfiak, nagy hajuk, szakáluk, meg minden. Hát... Igen. Persze. Persze, még régen egyébként az 1900-as években is elvisz egy régi palotába, akkor lehet látni ilyen rézedényt, és abban mosakodtak meg. De csak az előkelő emberek mosakodtak. Ha úgy volt kedvük. De most nem akarom elveszteni a fonalat, hogy ez azt jelenti, hogy Méfibosét teljesen együtt érzett Dáviddal, és azonosult vele, és gyászolt, és szomorkodott. Tehát nem örvendezett, hogy jaj, de... Tehát ilyen emberré vált, ezt tette a kegyelem, hogy... És figyelj, meg fogod látni, hogy igazából őt nem is érdekli a vagyom. Azt, hogy nem is érdekli. Figyelj! Igen. Engem nagyon megáldott, ahogy így készültem erre. 19-24. És lőn, hogy amikor Jeruzsálemből kijött elébe a királynak, mondani ki a király. Miért nem jöttél velem, Méfibosét? És ő felele, uram király, az én szolgám csalt meg engem, mert azt mondotta, te szolgád. Megnyergeltetem a szamarat, és felülök rá, és elmegyek a királlyal, mert sánta te szolgád. Tehát ő el akart menni, de becsapta síba. És rágalmazott engem a te szolgádat az én uram a király előtt. De az én uram a király olyan, mint az Istenek angyala, azért cselekedjél úgy, amint néked tetszik. Oké, Dávidnak már elkezd kapizsgálni Dávidnak valami, hogy itt nem úgy történtek azért a dolgok, hogy a síba előadta. És mit mond erre Dávid? Mindjárt. Mert jól lett az én atyámnak egész háznépe, csak halált érdemelt volna az én uramtól, a királytól. Mégis a te szolgádat azért közé helyezzéd, akik asztalnál lesznek, azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt. Mondani ki akkor a király, mi szükség többet szólnod? Én megmondottam, hogy te és Iba osztozzatok meg a jószágon. Látjátok, Dávid, hogyan hirtelen rájön a tévedésére, Dávid felismeri, hogy... Hát, és azt mondja, én már megmondtam, hát, de nem is ezt mondta, azt mondta ugye Sibának, hogy az egész a tiéd, de most már azt mondja, hogy osztozzatok meg, osztátok el fele-fele, de figyelj, mit mond. Azt mondja, most mondd a Méfibos, hogy királynak, elvehető az egészet. Őt csak a kapcsolat érdekelte. A kapcsolat nem érdekelte más. Elveti az egészet csak, hogy az én uram a király békességben. És ezzel igazából be is bizonyította, és meg is mutatta Méfibosét, hogy Siba rágalmazta és hazudott. Be is bizonyította. Tehát ez a megpróbáltatás, és végül szerintem a vége jó lett. Tehát igenis szerintem Dávid meglátta azt, hogy Méfibosét valószínűleg a leghűségesebb szolgálja közé tartozik. És még van egy hátra, az pedig ítélet és megmenekülés nevet adtam neki. Tehát volt a szövetség, ugye most a Isten szeretetének a természetét vizsgáljuk, és nem különböző égeverseket nézzük meg az Új Szövetségben, meg nem a keresztről beszélünk, hanem egy ószövetségi történetet nézünk, és ebből próbáljuk megérteni, hogy milyen Isten szeretetének a természete. Látjuk magunkat is, mint Méfibosét, a képtelenségünket, látjuk, hogy mennyi kegyelmet kapunk, a király asztalánál lehetünk, látjuk, hogy ez mind azért van, mert köttetett egy szövetség. És ez a szövetség úgy kötetett meg, hogy ott se voltunk. Ítélet és megmenekülés. 2 Sámuel 21. Lőn pedig nagy éhség Dávidnak idejében 3 egész esztendeig egymás után. És megkeresi emiatt Dávid az urat, és mondja az úr, Saulért és a vérszopó háznépért van ez, mivel hogy megölte a gibeonitákat. Na már most ez a gibeoniták, ez egyébként egy kiirtásra való nép volt, tehát őket is ugyanúgy, mikor Isten bevitte Izraelt Egyiptomból, őket is ugyanúgy kellett volna kiirtani, mint a többit, de ezek megcsalták Izraelt, ezek ilyen rongyos ruhába öltöztek, meg penészes kenyeret vittek magukról, és oda mentek Józsuéhoz, meg a vezetőkhöz, és mondták, hogy jó, mi nagyon messzi vidékről jöttünk, és kössetek velünk szövetséget, és azok meg szövetséget kötöttek velük, hogy nem fogják őket bántani, meg kiirtani, és akkor és Isten nem kérdezték meg. És aztán később rájöttek, hogy ti becsaptatok minket, úgyhogy szolgáljuk lett, ilyen vízhordó, meg favágó szolgáljuk lettek végülis a gibeoniták, de nem bántották őket, mert szövetséget. Mert Isten számára ennyire fontos a szövetség. Hogy mikor Saul viszont mindenféle ürügyet keresett arra, hogy kiirtse őket. És sokakat meg is ölt közülük, és ezért Isten azt mondja, hogy én haragszom. Már Saul már ugye meghalt, itt van Dávid, meg Izrael, nem Dávid tette, de mégis Isten azt mondja, hogy megtörték a szövetséget, és ezt jóvá kell tenni. Úgyhogy azt mondja Isten, hogy ez Saul miatt van, mivel hogy megölte a gibeonitákat. Hivatá azért a király a gibeonitákat, és szól a népig. A gibeoniták pedig nem az Izrael fiai közül valók voltak, hanem az emóreusok maradékából, akiknek az Izrael fiai megesküdtek. Saul mindenazáltal alkalmat keresett, hogy azokat levágassa az Izrael és Júda nemzetsége iránti buzgalmából. És mondta Dávid a gibeonitáknak, mit cselekedjen veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak örökségét. Felelejnek nékik a gibeoniták. Nincsen nékünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell mi nékünk, hogy valaki megölettessék Izraelben. És mondta, tehát igazából azt mondták, hogy mi nem kérünk semmilyen elégtételt. De viszont Isten igen. Tehát Isten akart. És ne felejtsük el, hogy ez az Ószövetség. Hogy valaki megölettessék Izraelben, és mondta, valamit mondatok, megcselekszem veletek. Akkor mondják a királynak. Annak az embernek a házából, aki megemésztett minket, és aki ellenünk gonosz gondola, hogy megsemmisítessünk, és meg nem maradhassunk Izrael egész határában, adj nékünk 7 embert az ő maradékai közül, akiket felakasztunk az Úr előtt, Saulnak, az Úr választottjának Gibeájában, és mondd a király, én átadom. És kedvezi a király Méfibosetnek, Jonatán fiának, tehát itt jön a megmenekülés. Tehát van itt ítélet, és van itt megmenekülés. De amit én felfedeztem, és amit ezelőtt még soha nem vettem észre, az a következő. És kedvezze a király Méfibosetnek, Jonatán fiának, aki Saul fia volt, az Úr nevére tett esküvésért, mely közöttük tétetett. Dávid és Jonatán között, a Saul fia között. És elveri a király alja leányának, Rispának 2 fiát, kiket Saulnak szült, Armónit és Méfibosetet. Ez nem fantasztikus? Van egy másik Méfibosét. Értitek? Van egy másik Méfibosét. Én ott ülök a kegyelem asztalánál, mint Méfibosét. A szövetség miatt engem megkímél a király. Nem én leszek az, akit ítéletre átad, mert van egy másik Méfibosét. Nem ismerős nektek ez a történet egy kicsit? Nektek mi jut erről eszetekbe? A helyettesítő áldozat. Ugye? Szerintem ez annyira brilliáns egyébként. Van egy másik Méfibosét. És atyám, köszönjük, hogy van egy másik Méfibosét. Tehát elveri a király alja leányának Rispán 2 fiát, Arnont és Méfibosétet, és a Saul leányának Mikának 5 fiát. Na, ez itt egy elírás egyébként. Utána néztem. Találtam egy hibát a Bibliában, képzeljétek el. Most nem tudom, hogy ezt megosztam veletek egyébként, de én még korábban nem találtam. Ez az első alkalom, és úgy néz ki, hogy a héberben is elírták ezt a szót. Mert letöltöttem a héber Bibliát, kiírtam Mikának és Mérábnak a neveit héberül, kiírtam magamnak, és letöltöttem, és megnéztem ezt az igerészt, és kíváncsi voltam, hogy melyiküknek a nevét fogom ott találni. És én nem merek 100%-ig megesküdni rá, mert tudjátok, a héber írás nagyon érdekes, meg visszafelé kell olvasni, de én nekem úgy tűnt, hogy Mikának a neve van ott. De Mikának nem volt soha gyerekem. Igazából a Mérábot hozzáadták a brazília fiának, Adriának, és visszamentem, és először egyébként Mérab majdnem Dávidnak a felesége lett, de aztán Saul meggondolta magát, és mégse adta Dávidhoz, hanem Ariához adták, és született 5 fia. Na, ezt vett el Dávid. De nem érdekes ez? Egyébként a Károli Biblia, a King James Biblia, megnéztem a fordításokat, viszont találtam 4 fordítást, amiben jól van. Tehát észrevették és kijavították ezt a hibát. Még akkor is, hogyha esetleg a Héber Bibliában, mondjuk az eredetiben tényleg Mikát írtak. Egyébként nagyon hasonlóak a nevek, úgyhogy lehet, hogy teljesen véle, Isten megengedte, hogy esetleg egy ilyen előforduljon, nem? Emberek írták a Bibliát. Szóval van helyettes áldozat. Miért érezhetjük magunkat biztonságban? Azért, mert Isten a fiával kötött szövetséget soha nem fogja megszegni. Soha. Úgyhogy ez a szeretetnek a természete. Én tudhatom itt is, és tudhatom itt is, hogy Isten szeret engem. Miért? Hát, megmondta. Ennyi. Megmondta. És igazából ez a szeretet, ami a változást hozza az életünkbe. Amikor abba hagyjuk, hogy ezt a szeretetet elfogadjuk, vagy higgyük, akkor jönnek mindenféle problémák az életünkbe sokszor. Akkor jön sokszor a boldogtalanság, keserűség, sokkal hajlamosabb vagyunk bűnöket elkövetni, mikor levesszük a szemünket erről a szeretetről, és méltatlannak érezzük magunkat, és elszántikálunk a király. A királyi asztaltól elszántikálunk, tudjátok. És azt mondom, én méltatlan vagyok. Méltatlan vagyok, hogy ott üljek a király asztalánál, és nem fogadom el az áldásait. Vagy amikor úgy sétálok oda, hogy jó, én nagyon méltó vagyok, és leülök. Én mindig a királynál ülhetek, milyen király csávó vagyok én, és akkor sem lesz közösség. Csak a megfelelő hozzáállással fogjuk tudni megtapasztalni Istennek irántunk való szeretetét. És úgy gondolom, szerintem nekünk magyaroknak szerintem sokkal nagyobb problémánk van az, hogy inkább elsántikálunk, amit az asztaltól. Inkább megyek a disznókhoz, ott sokkal jobban érzem magam. De király asztalánál vicceltek, én ott ülhetek, és te. És Isten azt mondja, igen, mert a fiam kifizette az árát annak. Tehát ez, az nem ingyen van, hogy te ott ülhetsz. Csak annyira arról van szó, hogy nem neked kell érte fizetned. Valaki megfizette az árát. És az bizonyos. Azt mondja Isten, hiszem a Zsoltárban 89, hogy mondja, hogy ő bizonyos marad, mint a felhőben levő tanú. Hogy ez mit jelent, gyerekek, én azt nem tudom. Mit jelent, de hogyha Isten azt mondja, meg ilyen példákat hoz, hogy a szövetségem megáll, mint a nap, tehát hogyha Isten ilyen példákat hoz, tudhatom, hogy ez bizonyos. Úgyhogy ez a szeretetnek a természete, megfizették az árát annak, hogy én nem csak ebben az életben ott ülhetek a kegyelem asztalánál, hanem az egész örökké valóságon át ott ülhetek. És egyébként pedig úgy gondolom, hogy Isten még a béna lábakat is meggyógyítja. Úgy gondolom, hogy meggyógyítja. Csak Isten, csak ne felejtsük el. Ne felejtsük el azt, hogy ez mind ajándék. Hogy ez mind kegyelem. Ez mind tőle van. Ő adta az életet. Ő adott lelket belém, ő adja a levegőt, amit beszívok, ő adja a napsütést, ami rám, és mindent ő ad. Ő adta Jézus, ő adja a megváltást, igazából még a hitet is ő adta, amivel én valamikor hittem. Még azt is ő adta, mint ajándék, azt mondja a Biblia. Mivel dicsekedhetnénk igazából? Tehát a legmostovább dolog hasonlítgatni. Úgyhogy ez a szeretetnek a természete, ezt fogadjuk el, nem tudsz rajta változtatni. Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy más szeret, és soha nem fog kevésbé szeretni, mint ahogy más szeret. Soha. Ez nem olyan, mint váltakozó. Nem. Ez Istennek a szeretete. Úgyhogy mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy te így szeretsz bennünket, és értjük ezt a fejünkkel. Kérünk téged, hogy segíts nekünk ezt elfogadni a szívünkben minden napon, hogy mi tényleg ott lakmározhassunk a te asztalodnál, és élvezzük a veled való közösséget, amit te olyan nagy jó indulattal, irgalommal és kegyelemmel nekünk ajándékoztál Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, mi dicsérünk és magasztalunk téged. Segíts nekünk, nyisd meg a szemeinket, hogy meglássuk, minden napon lássuk, és értsük, és higgyük a te hatalmas jóságodat, szeretetedet irántunk, hogy egyre jobban csak szeressünk téged, nap mint nap, a Jézus Krisztus nevében.